küldtek nekem.
Ettől olyan beteg lettem, hogy visszaestem a tífuszba. És megint majdnem meghódtam. Megint nem segít, végre megjött a bátyám.
Így került össze a család végül is.
Ja. Na most ők rögtön utána kimentek pár hónap múlva Amerikába.
Miért pont Amerikában?
Mert az anyának ott volt, ott élt a nővére. Ők kimentek úgy, hogy a nagynéni ugye fogadta őket, aláírt papírokat, hogy ezek az ő testvére. Na most sose felejtem el, egy ilyen disszidens cionista teherautóra szálltak föl a András úton, és ott még sírva könyörögtek, hogy menjek be, de ilyen marha voltam, vagy nem voltam az. Mondtam, gyerekek, én itthon maradok, mert én színész akarok lenni, és én nem tudok angolul. Mondom, adok magamnak, de tényleg ez volt. Mondom, anyukám, adok magamnak 5 évet, ha addig nem futok be, akkor jövök utána, és akkor majd kereskedő leszek, vagy valami odakint. Bekem volt 5 év, múlva már beérkeztem.
Igen.
Aztán 56 után jött édesanyám először ide, mert akkor már engedték az amerikaiak is, mert különben addig nem vállaltak felelősséget az amerikai állampolgárokért, és én Bécsbe vártam őt a Sveháti repülőtéren. Volt egy ilyen pici kis kocsim, akkor már ilyen Renault 600-as, ilyen bogárhátul 600 köpcent is, és akkor sose fejtem el, anyám azt mondta, hogy hát te egy sztár vagy, fiam, Magyarországon, ilyen kicsi kárral.
Hát azóta a kicsi kár az nálad nagyobb kár lett.
Tehát... Igen.
Hogy döntöttél úgy, hogy te mindig Mercedes-szel jársz? Úgy tudom, hogy most Mercedes-ed van. Ugye?
Nem döntöttem én úgy át.
Nem?
Nem, nekem mindig nyugati kocsijai voltak, mert mindig úgy gondolkoztam, hogy itt vagyok, egészséges, sikerült a pályám, és nem sajnálok magamtól semmit.
Csak azért kérdezem, mert hogy néz ki, hogy egy ilyen kis ember egy olyan nagy autóval? Te egyáltalán fölérsz a kormányig?
Kérlek szépen, most legutóbb volt egy 280-as, Mercedesem egy nagy fehér batár, akkor az volt a mániám, hogy én egy jó nagy kocsiba akarok ülni. És amikor a vámhivatalba bementem, azt mondta, a vámos kőbányám volt, jaj, kapos úr, azt mondja, szabad Laci bátyámat mondani. Mondom, lehet, amit akar, vámőrnek. Azt mondja, én is Durántil vagyok, Győri vagyok, azt mondja, mi Durántilak tartsunk össze. Aztán lejött az udvarba, megnézte a kocsit. Meglátta a kocsit, mindjárt kapos elvtárs lettem. Abban a pillanatban. Megnézte a lexikont, a legmagasabb vámot szabta ki, meg rögtön azt mondta, azt mondja, hála, jó Isten, kapos elvtárs, azt mondja, nekem csak egy trabantom van, de azzal sem tudok egész hónapban járni, mert még benzinre sincs pénzem. Erre azt mondta neki, mondtam, idalgasom Fináncz úr. Ja. Gyerekkorában mindenki eldöntheti, hogy finánsz leszek, vagy színész. Úgyhogy ez van. Szóval a központba mentem be lerini valamit a vámból, mert rettetes sok vámot kell fizetni. És azt mondta az a főatya is, tehát a vámhivatalba, az kedves ember volt, mert szépen elengedett belőle. Aztán Kabos úr azt mondja, én megyek busszal az Erzsébet hídon. Egyszer csak megy előttem egy gyönyörű fehér Mercedes, és nem vezeti senki. Nem látszottam ki. De most egy kisebb van.
Főiskolát te végeztél?
Na, minek az? Nem végeztem főiskolát. Kérlek szépen, én azt az időt eltoltam, ugye, mikor abban a korban voltam már életkorban, nekem főiskolára kellett volna járnom, úgyhogy voltak akkor még ilyen lehetőségek, hogy a szakszervezetben vizsgát kellett tenni, és ott megállapította a zsűri, hogy kaphatok vagy nem kaphatok működési engedőt. Emlékszem, akkor ilyenek voltak a zsűriben, mint a Komlós Vili bácsi,
a Sajó.
Hacsek Sajó. Meg a Peti Sándor, meg a Rátkai Márton, ezek a akkori nagyok, és megkaptam a működési engedélyt.
Ez mikor volt körülbelül időben?
Hát ez 46-ban. Én a budapesti közönséget az úgynevezett tömbállakon hódítottam meg. Akkor olyan műsorok voltak, hogy ilyen körfolyosos udvarokon lent volt a színpad, és az emeletes házakba a nénik, bácsik ott a körfolyósor, a gangon hozták ki a sámlíjukat, és azon ültek, és onnan tapsoltak, meg nevettek, és ezekre jártam én.
A verklisek voltak ilyenek annak idején, hogy körbeülték a gangon, lenni verklizet, és mibe fizettek?
Hát kérlek szépen, nem tudom, millipengő, vagy mi volt akkor, a fene tudja már. Mindenesetre olyan nagy gázsit kaptunk akkor, hogy mire végre lett az előadásnak, már egy doboz gyufát se kaptunk, érte. Úgyhogy nem volt mit meggyújtani vele.
Állítólag az első rádiófelvételed valamikor 46-ba történt, ami nem, végül is nem lett belőle felvétel, ugye?
Nem lett belőle felvétel.
Miért?
Hát azért, mert ez kapcsolódik ahhoz, amit még az elején meséltem. 7:30-ra kaptam az első meghívómat ide a rádióba. A Rácz Gyuri volt a rendezője a hangjátéknak. 7:30. Én megérkeztem 10-kor körülbelül. Úgyhogy rögtön átadtak egy levelet, hogy egy évre le vagyok tiltva.
Ezt megtartottad, ezt a szokásodat? Későn ébredő vagy?
Most már nem tudok aludni. De tényleg milyen érdekes dolog ez, hogy ez egy borzasztó dolog az emberek életében, hogy mire elérik azt a kort, hogy már van elég pénzük, akkor már nem éhessek. Nem?
Mire tudnál aludni, addigra már nem tudsz.
Most meg már nem tudok aludni. Én 40 év, vagy amióta hazajöttünk abból a pokolból, én azóta még nem aludtam ki magam, becsület szavamra. Mindig előjönnek ezek az álmok, de az embernek valami megmarad, valami dilia ezekből az időkből. Óránként kelek föl.
Van olyan nap, ugye, amikor nem játszol esténként.
Igen, van.
Horváth Tivadar mesélte nekem, hogy ő neki este 7-kor mindig elindul benne egy csataló, egy óra, hogy most menni kell. Ez működik nálad?
Nem, nem. Ennek is megvan az oka. Én gyerekkorom óta a Vidám színpadon működtem, az akkori nagyok között nőttem fel, azoktól tanultam meg a szakmát is. Minden zegébe, meg zúgába már mondtam viccet, már játszotta meg minden. Most beütött ez az új vezetés, és ők elfeledtették velem. Most a vége felé már csak szombat éjszakánként léptem föl. Péntek, szombat volt egy ilyen éjszakai pikáns kabaré, és azt mondták, hogy az valószínűleg értek ehhez a műfajhoz, hogy vegyek részt ebbe. És ezek az új emberek úgy elfoglalták azt a Vidám színpadi társalgót, hogy a végén már én éreztem magam vendégnek, tudod? Zsémbe voltam. Ott, ahol a Alfonzó, a Kazallaci, meg én, meg a többiek sztoriztunk, ott most valami olyan új emberek vették át a hatalmat, ilyen, így, tudod?
Elterülve,
hogy egyszerűen már én voltam zavarba. És akkor mondta, hogy miért kell nekem itt szorongani a saját otthonomba. Bejelentettem, hogy akkor többet nem jövök. Nem is nagyon kérdezték meg, hogy miért. Jó ideig lelki beteg voltam, már az épület miatt is, tudod? Hogy már hiányzott az épület, ahol mindig bementem. Én minden nap 45 éven keresztül, én már 17:30-kor ott voltam, jó éreztük magunkat, sztoriztunk, jókat nevettünk egymáson, hát olyan partnereim voltak, mondom, a Kazallaci meg az Alfonzó, hát mi hárman ott hátul a társalgóba jobb műsorokat csináltunk, mint odakint a színpadon.
Ugrattátok egymást?
Nem is ez volt a fő érdekesség, hogy ugrattuk egymást, hanem improvizáltunk dolgokat.
Elkezdtük ez a színpadon történt.
Nem, ez a társalgóban.
Ez a társalgóban.
A színpadon is, igen. Egyébként néha felelősségre vontak az írók, hogy hát miért mondom ezt meg azt. Mondom, ha sokat pofázol, akkor eljátszom úgy, hogy megírtam.
Itt kész siker.
De tényleg ez egy olyan emlékeim voltak ebben a színházban, hogyha csináltunk egy premiért, amiben a Kazal vagy én benne voltunk, vagy ketten, imádtunk együtt játszani, akkor egy darabig, egy évig minimum nem volt gondja az igazgatónak. Hát most már azt mondják, hogy ilyet még nem láttam, milyen siker, 30-szor elment. Hát mi 300-szor játszottunk minimum egy darabot. Hát a doktor urat, a Molnár Ferenc zenés változatát 900-szor játszottuk.
Meséld el a fiatalabbaknak, mi az a darab temetése?
Hát a darab temetésnek hívják azt, hát ahhoz sokszor kell játszani, hogy temetést lehessen csinálni. Mit tudom, eljátszunk egy darabot 300-szor, és amikor leveszik a műsorról, az utolsó előadást úgy hívják, hogy temetés. Akkor minden színész a darabba azt csinál, ami eszébe jut. Képzelheti. Például volt, azt már régen csináltuk, már régi sablon ez az iskola
darab. Igen, a Rónaféle iskola.
A Rónaféle iskola, azt már minden változatban csinálják most is. A Forgás László nevű, nem tudom, tetszek is, mert már idősebb színész, a Forgás Laci, egy bűbár, ő játszotta mindig a tanárt. Hát olyat még nem láttak, hogy a szerencsétlen, az fuldoklott, végigröhögte az egészet, mert arra ment rá ez a csibész banda, hogy a tanár röhögjön. És nem bírt elmondani, amit akar. Mindig így. Na most egyszer a temetésen, Alfonzó ebben nem volt benne az iskolában. Csináltuk az iskolát, időnként megjelent az Alfonzó. És nem csinált semmit, csak bejött és kiment. Aztán később, már negyedszer jött be, akkor már összeszorított lába jött be, már nem bírta tovább, oda ment az egyik ilyen diákhoz, a füzetjéből kitépett egy papírt, és kiment.
Te nevetős színész vagy?
Engem csak a Kazal tudott megnevettetni. De az valami borzasztóan. Ugye protkója volt neki, akkor ilyen kivehető, és a gazember azt csinálta velem, hogy egy adandó pillanatban, hátat fordítva a közönségnek, a nyelvével kiemelte a fogát. És ott lenn nem tudták, hogy én mit röhögök. Hát az frenetikus dolog, hogy valaki a fogát a színpadon kiemeli a nyelvével.
És ja. Mivel nem tudja visszatenni.
De már rutinja volt. Béla bácsitban is előfordult már, hogy akinek nincs valódi foga, az... Annak ez a szó, hogy start, ez egy büntetés. Na most az egyik színdarabban Béla bácsi odajutott a szövegbe, start, a protkó kiugrott, elkapta a levegőbe, azt mondja, pardon, és visszatett. És ment tovább a darab.
Büntettek téged ilyesmi miatt?
Persze. Volt olyan, hogy már alig kaptam fizetést. Levonták valamit. Meg akartam lepni a kollégákat egy kabaré műsorban. Klasszikus hakli, az volt a címe, hogy úgy voltunk öltöztetve, hogy az egyik oldalon normális, úgy volt megvarva a ruha, a másik oldalon mondjuk tóga. Fele-fele volt. És nekem volt a tógám, és egy ilyen a Nérónak a fejdíszét rakták a fejemre, ilyen koronál, vagy mi a fel, hogy hívták azt?
Babér koszorút,
és egyszer meg akartam lepni a kollégákat, és egy kemény kalapba mentem be.
Tógába és kemény kalapba mentem be.
Fejér Pista volt az igazgató, nagy bohém volt. De most akkor, amikor ebbe a kemény kalapba mentem be, szintén fegyelmit kaptam, és óriási büntet, és fellebbeztem. Megírtam a levélbe, kedves igazgató úr, önnek igaza van, hogy én megnevetettem a izéket a kollégáimat, de akaratomon kívül enyhítő körülmények vegye azt, hogy a nevezett napon péntek este volt. Bejött a szombat. És azért mentem be kalapba.
És figyelembe vette végül is?
Nem vette figyelembe, válaszolt. Azt mondja, kedves Kabos úr, eljártam a budapesti rabinátusnál, azt közölte velem a főrabi, hogy a Néró koszorúja és fedőnek számít.
Tehát nem
vette figyelembe, de tekintettel arra, hogy nem rossz iratból csinálta, a fele büntetését elengedett. Szóval valamit azért elértem.
Milyen szerepet játszottak az életedben a nők?
Hát főszerepet. A nők nem lehetnek epizódisták. Aki ezt nem vallja be, az hazudik. Én szerintem mindent, amit el akar élni az ember az életben, beszélek karrierről, vagy anyagiakról, vagy sikerek, vagy minden, 50%-ban a nőknek szól, azt én állítom. Mert imponálni akar az ember. Az más lapra tartjuk aztán, hogy ha sikerül, akkor magam is jól járok, de valószínűleg tartom, hogy a rugóját ezeknek a nőknél kell keresni.
Ugye, ha jól tudom, egy házasságod volt.
Igen, az volt.
Annak a vége az miattad volt, vagy a partner miatt?
A vége?
Igen, az első házasságod. Miért ment
az első? Tönkre? Másfél évig tartott az egész.
Igen?
Hát hamar rájöttem, hogy nem sikerült. Következő van, találkozom idős hölgyekkel, urakkal, akik mindig azt mondják, jaj, Kabos urasszonya, ott voltam az esküvőjén. Mondom, sajnos én is. Tényleg a Dohány templomban volt az esküvőm, olyan tömeg volt ott, ott a Broadway mozinál, az a tér tele volt, meg a három emeletes Dohány templom is tele volt, lovas rendőrök voltak becsület számára, hogy nem kergettek el onnan, sose bocsájtom meg nekik. Ne, hát tulajdonképpen nincs mit mondani róla, hogy miért, meg hogyan. Gyönyörű volt a lány, tudod? Sose voltam annyira zerelmes.
Szakmabeli
hogy
volt
szintén? Nem szakmabeli. Hogy nősülni akartam, vagy édesanyám járt itt előtte, és azt mondta, hogy édesfiam, miért nem nősülsz már, meg a kő legyen egyedül, meg izé. És jött ez a lány, ült a nézőtérrel, de marha voltam. A jegyszerzőnőknek azt mondtam, ott a második sor szélén ül az a szép fekete lány, hozza már be nekem a szünetbe. És ez lett a vége. Utána évtizedekig szabadúszó voltam, úgyhogy megbosultam.
Nem volt neked mindig gyanús, hogyha egy nő közeledett hozzád, hogy ez a színésznek szól?
Nem, az is én vagyok. Nem lehet a kettőt külön választani.
Nem, mert az ember úgy gondolja, hogy egy híres emberre azért ragadnak a nők.
Ilyen nem szemben. Zavart engem, ragadjon. Hát, ha neki ez jó.
Ezt le lehet fordítani, hogy mennyibe kerültek neked a nők anyagilag?
Nem számoltam össze. Több Mercedes. De nem sajnáltam. Hát szép volt, amíg szép volt, szép volt.
Milyen kitüntetéseid vannak?
Hát érdemes művész vagyok. Népközeg, érdemes mű, ezt még az acél...
Mikor kaptad?
Még az acél, 65 éves koromban kaptam. Acél úgy utált engem, mint a szart. Balgasztott.
Miért?
Snob volt, igen. És bajuszt növesztett, azt hitte, hogy akkor...
Hasonlít a Józsi bácsira.
Egyszer volt az acéllal dolgom, és soha nem mentem semmit kérni, egyszer nagy zűrbe voltam. És valami problémám volt, és fölmentem, bejelentettem magam az acélhoz összesen egyszer, nagy marha voltam minek. Amilyen lelketlen pasas volt, fény 8-ra rendelt oda.
Olyan számlap nincs is az órádon,
hát
vagy olyan szám.
Nincs-e? Hát én már 6-kor hasmenést kaptam, ugye? És utána még kétszer mentem ott a szomszéd presszóban a vécére, mert olyan ideges voltam az acéltől, hát ilyen lelketlen. Na most fölértem oda akárhova a parlamentben, az acél szobája elé, ott voltak a puskás emberek, vagy négyen, vagy öten, nem tudom, mit vigyáztak annyira a parlamenten belül. Az acél kijött 7:30-kor, ingbe, Hosentragerba, azt mondja nekem, mi van szép szőke hercegem? Akkor már tudtam, hogy nem kellett volna idejönni. Hát azek előtt a smasszerok előtt úgy leégetett már, hogy nem igaz. Igen.
Egyébként ezt megfigyeltem, hogy ha az ember humorral foglalkozik, akkor a legnagyobb dicséret az, amikor hátba verik volt osztálytársak, hogy te mekkora hülye vagy, szokták mondani. Téged szoktak bizalmaskodni? Túl-túlzásba viszik a bizalmaskodást néha az emberek?
A néző. Hát inkább a idősebb paraszbásik azok izé. Hülyéskedik megint, máma, meg ilyeneket mondanak. Ja. Na, az volt a legjobb egy ilyen május esély felvonuláson, ott ólálkodtam én is. Mondták, ki kell menni. Egy ilyen fogatlan öreg bácsi azt mondja, mi van, Lati bácsi? 80 000 éves volt, én voltam 40. Most is találkoztam vidéken, egy május esély léptem föl Barcson, többek között, és odajött egy házasban, azt mondja, jaj, Kabos úr, kaptunk ám a múltkor magától szexbogyót. Volt egy szexbogyó nevű című előadásunk, én a végén szexbogyókat dobáltam le, ilyen kasú, izére, ráragasztottuk, hogy szexbogyó. És mind a gyerekek úgy szaladtak előre a néző, komolyan vették, hogy szexbogyó. Azt mondja, kapottám az uram is, az is előre szaladt.
Mondom, már, is.
Mondom, és mi volt az? Ne legyen már ilyen.
Szexbogyóra nincs szükséged, ugye?
Mit?
Neked nincs szükséged szexbogyóra.
Már nincs.
Laci bácsi, drága, házunk tája a rádió. Valaha nem lehetett elképzelni a Magyar Rádióba kabarét kabos nélkül és vidám színpad nélkül. Aztán egyszer ez csak megváltozott.
Csak visszamegyek egy pár mondattal. Most vannak ezek a kabaré csütörtök.
Igen.
Nem tudom, ismered ezt?
Hát, némileg, igen.
Igen. Talán nincs olyan hét, hogy én ne lennék benne. És ilyenkor, mikor ezeket hallgatom, mert föl is hívnak, hogy kapcsolt be gyorsan, meg izé, meg, de idegenek is, hogy hallgatja kaposul, mondom, mit? Az, most van rá rádióban. Most jöttem el, hogy én milyen sokat rádióztam, hála jó Istenek. Vannak olyan műsorszámok, amikre nem is emlékszem, hogy ezt is én csináltam, ezt is rengeteget rádiózhattam. Ezzel kapcsolatban van egy személyes megjegyzésem is, mert nem kell mindig így ilyen rébuszokba beszélni. Ott kezdtem én igazából rádiózni, amikor még annak idején volt egy sorozat, hogy jót nevettünk júniusba, jót nevettünk jót nevettünk szep, ez volt a sorozat. Na most ez egy olyan sorozat volt, pontos emlékszem, amikor a rendezők meg a szerkesztők a hozott anyagból éltek. Nem kellett iratni, nem kellett szerkeszteni. Minden népszerű komikust vagy egyéb előadó művész behívtak, aki hozta magával a saját anyagait, ami neki már be volt dolgozva. Ezeket az úgynevezett hakni anyagokat. És akkor olyan sikere volt minden műsornak, ha jót nevettünk ekkor meg akkor, hogy tényleg ez szombat esténként ment, hogy vasárnap reggel már, ahogy szokták mondani, a vicceket fütyülték a susterinasok.